Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
És itt van velünk dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok, és külön köszöntöm Várkonyi Gábor.
Szia Csaba! Na, azért nem gondoltad volna, hogy valaha ez a felállás összeáll, hogy én kérdezhetlek téged élőben.
Nem lepődtem meg teljesen, mert reggel mutatta a feleségem a Facebookon, hogy látott közös fotót rólatok, úgyhogy számítottam most rád. De örülök neki.
Ah, na, szuper. Mondta Gábor, hogy nagyon-nagyon készült, és nagyon kemény kérdéseket fog föltenni. Úgyhogy...
Na, a Csabával az, hogy ő teljesen önjáró.
Igen, de hát ugye a téma...
Ennek megvannak a hátrányai is.
Igen, de azért igyekszünk. Szóval globális minimumadó, most nyilván a magyar vétó miatt került a figyelem középpontjába, de egy elég hosszú történetről van szó. Miért találták ki, miért akarják, és kik, mi lenne itt a fő cél, és miért van ellenkezés bizonyos országokban?
Én a kollégáimnak mondtam is már, hogy lehet, hogy az esemény még úgy fog bevonulni a történelembe, mint az első magyar adólázadás. Ugyanis igazi kurucus virtussal fölléptünk a nemzetközi adózás ellen. Mondhatnám azt is, hogy ugye Magyarország úgy látta, hogy már egy lépésre vagyunk attól, hogy itt a világbéke megvalósuljon adózás tekintetében, de úgy láttuk, hogy erre nem feltétlenül van szükség. De nézzük meg először, hogy igazából miről van szó, mi a javaslat háttere, és akkor utána beszélhetünk akár a magyar álláspontról is. Ugye ez egy nagyon fontos momentum ebben a társasági adós történetben, hogy 80-as évektől kezdve folyamatosan csökken a társasági adó mértéke. Tehát körülbelül az átlagos társasági adókulcs 45% volt a 80-as években, míg mostanra ez ilyen 23,5%-ra jött le. És ezért gondolta számos állam, hogy hát meg kellene állítani ezt a folyamatot, és egységesen bevezetni egy globális társasági adót, ha nem is mindenkinek, de legalább a nagyobb cégeknek. De egyébként ez egy nemzetközi munkacsoportnak a munkája volt, amelyben az OECD és a G20 vettek közösen részt, és ez egy úgynevezett ilyen két pilléres megállapodás. Az egyik pillér az eredetileg a digitális szektorban működő cégekre vonatkozott volna, ami arról szól, hogy például Facebook, Google ide nyújtanak szolgáltatást, tehát ne csak a saját országukban, hanem ott is adózzanak, ahová nyújtják a szolgáltatást, de ezt most már kiterjesztették nem csak a tech cégekre, hanem a multicégekre. Viszont van a második pillér, ami most tulajdonképpen élesedett volna, ugye ez a multinacionális vállalatok nyerességének minimális adómértéke, ez a 15%. És 2021. októberében 137 ország megállapodott abban, hogy ezt alkalmazni fogja, még akkor Magyarország is úgy döntött, hogy alkalmazni fogja, tehát elmondható, hogy itt az első randi jól sikerült, még csók is volt a végén, számot is cseréltek a felek, de végül a magyar srác nem jelentkezett többet. Úgyhogy ennek ez volt a kimenetele, és ezért lepődtek meg sokan rajta, hogy minden jól alakult, aztán egyszer csak Magyarország meggondolta magát. De a javaslatnak a háttere az, hogy 750 millió árbevétel fölött, ezt konszolidáltan kell érteni vállalatcsoportok esetében, minimum legalább 15%-os adóterhelése legyen a vállalatoknak.
Ezt hol fizetik?
Ezt úgy néz ki, hogy a gyakorlatban a számításokat a csoport végső anyavállalata kell, hogy elvégezze, ha csak a csoport nem rendel hozzá másik entitást, de tulajdonképpen ezt a számítást utána leadják az érintett országban, és megnézik, hogy mennyi volt az effektív adóterhelés, tehát hogyha mondjuk az jön ki Magyarországon, hogy itt a tényleges adóterhelés, tegyük föl, csak 7% volt, akkor abban az esetben Magyarország befizettethetné a különbséget, ugye a 15%-os mértékig kiegészítetheti a vállalattal, hogy fizesse be, majd ha Magyarország ezt nem alkalmazza, akkor az anyaországban bekérhetik ezt az adót a vállalkozástól.
Kikre nem vonatkozik, vagy nem vonatkoznának ezek a szabályok, kik lehetnek a kivételek?
Ami érdekes ebben a szabályozásban, és ez magyar kérésre került be, hogy legyen egy olyan mentesség, ami lehetővé teszi, hogy azok a cégek, amelyek valós gazdasági jelenléttel rendelkeznek egy országban. Tehát ez azt értsétek azt, hogy munkavállalóik vannak, eszközeik vannak, ténylegesen egyfajta gyárként vagy termelői vállalatként működik, akkor abban az esetben bizonyos bevételeket ne vegyenek figyelembe annál az adott vállalkozásnál. Ez ilyen valós gazdasági jelenlét miatti mentesítésnek kell kezelni. Ugyanis Magyarország azzal érvelt, hogy hát ezt eredetileg az adó elkerülő tech cégekre találták ki, akik valós gazdasági jelenlét nélkül csak egy adóparadicsomba tesznek egy székhelyt, és oda gyűjtik be a bevételeket, viszont ne érintse már hátrányosan azokat a cégeket, akik meg ténylegesen munkahelyet teremtenek egy országban. Viszont a bökkenő az volt, és szerintem Magyarországnak részint ezért sem tetszik ez a globális minimumadó, mert azt mondták, hogy rendben, lehet egy ilyen mentesítés és a valós gazdasági jelenlét miatt, de ezt egy 10 év alatt vezessük ki, és innentől fogva, ha letelik ez az időszak, és lehetett ezt a kedvezményt is alkalmazni, minden klasszikus termelővállalatra is terjedjen ki ez a szabályozás, ne csak úgymond ezekre a tech cégekre.
Klasszikus adóparadicsomokkal mi lesz?
Hát ez egy nagy kérdés, hogy hogyan fogják megoldani, hiszen rá fogják előbb-utóbb kényszeríteni őket is, hogy alkalmazzák ezeket a szabályokat. Nyilván azért van 750 millió euró alatt is élet, tehát lesznek ott olyan vállalkozások, akik nem érik el ezt a szintet. Az egy nagy kérdés, hogy akik fölötte vannak, azoknak megéri-e majd ezekben az adóparadicsomokban lenni, de szintén ugye Magyarország érvei között elhangzott az is, hogy az Európai Unióban lehet, hogy gyorsan bevezetik, de más helyszíneken nem biztos, hogy annyira rohanni fognak ezeknek a szabályoknak az alkalmazásával, sőt, ahogy azért ismerem a jogalkotási mechanizmust ezeken a helyeken, igenis el fogják tenni azokat a számukra kedvező aknákat a rendszerbe, ami alapján azért mégse fognak annyira kellemetlenül járni ezek a multicégek. Aztán egy 10 év múlva valaki észreveszi azt az aknát, és módosítottak, de hát akkor is nyertek 10 évet.
Addigra lesz másik akna, nem? Tehát, hogy ez így van. Így szokott lenni általában.
De akkor hát ez olyan, mint a Vidán Parkban a vakondos játék, ugye, hogy egyik helyen fejbe csapják a vakondot, aztán a másik helyen fölugrik rögtön.
Jó. De néha kettő ugrik föl helyettem.
Hát így van.
Ha Magyarországnak a javaslatait figyelembe vették, és benne volt a buliban, akkor most mi változhatott meg, hogy mégis vétót jelentett be az ország?
Igen, sokan meglepődtek rajta, köztük én is, hogy az utolsó pillanatban mégis vétózott Magyarország, mert sokáig úgy tűnt, hogy alkalmazni fogjuk és egyetértünk ennek az irányelvnek az elfogadásával. De alapvetően, hogyha a mélyreásunk ennek a kérdésnek, is nem akarok túl sok időt erre áldozni, de azért van itt egy gazdaságfilozófiai ellentét, meg egy merőben eltérő adópolitikai koncepció. Ugye, ha a gazdasági felfogásokat nézzük, akkor ez a globális minimumadó, ez arra épül, hogy az államoknak nagyon szoros gazdaságpolitikai kapcsolatban kell egymással állniuk. Tehát egy globális adórendet alakít ki, viszont vannak országok, amelyek ennél lazább kötelékben gondolkodnak, és ugye Magyarország is többször deklarálta, hogy ő inkább ebbe az irányba szeretne elmenni. Tehát a konzervatíva, a protekcionistább gazdaságpolitika ezzel a globális adóval inkább szemben helyezkedik el. De egyébként, hogyha megnézzük az Egyesült Államokban a folyamatokat, nagyon szépen látszik, hogy például Trump idején ez a globális minimum adó, ez a teljesen háttérbe szorult, míg a Biden kormányzatnál ezt ismét előtérbe helyezték. Tehát látszik, hogy azért ezen a fronton is két külön politikai erő is egymásnak csap. A másik pedig az, hogy ugye ha nézzük az adópolitikát, akkor látszik, hogy Magyarország abba az irányba fordult el sok-sok évvel ezelőtt, hogy a jövedelmeket, a vállalkozást, a vállalkozási nyerességet kisebb adók terheljék, ugye ennek volt a terméke a 9%-os társasági adó Magyarországon, míg a fogyasztást adóztassuk meg keményebben. Viszont vannak olyan országok, ahol teljesen más az adópolitika, és ott meg úgy látják, hogy az a jobb, hogyha a vállalkozásukat adóztatjuk, míg a fogyasztási adók meg alacsonyak. És igazából ez a globális minimumadó, ez kifejezetten azt a koncepciót szolgálja ki, amikor egy ország a társasági adón keresztül akar több adót beszedni, míg például Magyarországon egyértelműen látszódik, hogy az áfa az a húzóerő, abból származik a legtöbb adóbevétel Magyarországon.
Nekem ez a dolog egy kicsit hasonlít arra, mint amit az eurónál látunk, hogy valamire ki van azt találva, az valakinek jó, valakinek meg kifejezetten nem jó. Ez valami, tehát az analógia az valahol hasonlatos, nem? Tehát, hogy vannak országok, akik, ahogy az előbb hosszasan kifejtetted, eleve egymás koncepció szerint működnek. Mi a kompenzáció adott esetben?
Hát valószínűleg Magyarország is abba az irányba megy ezzel a vétóval, hogy valamilyen szinten kompenzálva legyen ezért, vagy egész egyszerűen ne jöjjön létre.
És az, hogy máshol kifizeted? Tehát, hogy valahol belenyúlsz a dologba?
Hát elvileg arra menne ki ez a rendszer, hogyha mondjuk Magyarország nem alkalmazza, és Magyarországon nem fizet annyit, mondjuk egy német autógyártó cég, amennyi a globális minimumadóhoz kapcsolódik, akkor az anyaországban mégis beszedjék tőle. Tehát ennek ellenére hátrányos lehet Magyarországnak, de egyelőre azért Európai Uniós szinten ennek az alkalmazását tudja blokkolni. És egyébként ez csak az én személyes meglátásom, hogy én semmilyen hatástanulmányt nem láttam ezzel kapcsolatban, hogy ha ezt bevezetjük, akkor nagyjából ez fog történni, és akkor ilyen hatásai lehetnek. Persze abban is lehet tévedni, de azért itt eléggé felgyorsult a tempó, és abban én is egyetértek, hogy azért egy kis időt adni kéne ennek, hogy kiszámítsuk, hogy jelenlegi inflációs környezetben, háborús helyzetben, Covid után milyen hatásai lehetnek annak, hogyha mondjuk emelkednek a társasági adók is.
Na most ebből a magyar vétó utáni csapdahelyzetből hogyan lehet kikeveredni? Most mi várható, mit lép az EU, milyen jogalkotási lépések jöhetnek még?
Hát ugye ez azért nehéz kérdés, mert az adózás területén egyhangú döntéshozatal van az Európai Unióban. Egyébként már próbálkoztak azzal, hogy minősített többségi szavazást vezessenek be adózási ügyekben, de hát ez megint a rókafogta csuka esete, ugyanis ahhoz mindenkinek meg kéne szavazni, hogy minősített szavazás lehessen adózási kérdésekben az Európai Unióban. Tehát először kéne egy egyhangú szavazás azért, hogy utána minősített lehessen.
Hát ezt nyilván Magyarország nem szavazza meg, tehát ezt nagyjából bonyolítjuk.
Sőt, egyébként adóügyekben ezt a minősített szavazásra való áttérést sok más ország sem támogatja, nem meglepő módon azért Írország, vagy például Ciprus sem.
Éppen akartam kérdezni, de hallgató is írta, hogy az ír-holland szendvicssel így mi lesz?
Az ír-holland szendvicse kapcsolatban annyit érdemes tudni, hogy az Egyesült Államok is azért reagált erre a struktúrára már korábban, és megreformálta az adórendszerét, és a belső szabályokban olyan rendszert alakított ki, hogy megadóztatja ezeket a külföldi cégeket, ahová különféle szellemi termékeket kapcsoltak. Tehát ez a dupla ír-holland szendvics, ez most szép lassan kivezetésre kerül. Aztán nincs kétségem, hogy egy pár év múlva, nem tudom, valamilyen hamburgerről fogunk beszélgetni két ország nevével, úgyhogy ezért biztos ki fognak találni más megoldást is, de ez a dupla ír-holland szendvics, ez biztos, hogy át fog alakulni.
Na de akkor kicsit vissza oda tényleg, hogy akkor hogyan lehet ebből kimászni, vagy mi várható, mit gondolsz?
Hát nehéz, ugye Macronék azt javasolták, hogy akkor Magyarország nélkül egy szoros együttműködés keretében alkalmazzák ezt az Európai Uniós tagállamok, de ugye az volt a cél, hogy egy egységes irányelvet alkossanak, amely minden tagállamban beültetendő, de ugye ilyen irányelvet most Magyarország támogatása nélkül nem tudnak elfogadni. Tehát egy ilyen felemás megoldás irányába tudnak elmenni, vagy elképzelhető, hogy Magyarország felhasználja most ezt az alkupozícióját arra, hogy bizonyos mértékben kompenzálják azért, mert lehet, hogy a közeljövőben mondjuk kevesebb nemzetközi tőke érkezik Magyarországra, tehát azért ne legyünk naívak, amikor egy globális befektető véghúzza az ujját a térképen, hogy hova fektessen be, azért meg szokta nézni, hogy milyen adókra számítson, és hogy Magyarország ebből a szempontból előkelő helyen szerepel.
Tehát lehet, most is. Tehát lehet olyan deal, vagy olyan kompromisszum, hogy azért végül valami vért cserébe Magyarország is belemenjen ezek szerint?
Hát ugye voltak nyilatkozatok, hogy mindenképpen szeretnék elérni, hogy Magyarország részt vegyen ebben a programban, azt meglátjuk, hogy meddig fognak elmenni érdekében.
Oké. Okay. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét, hogy ezt a kérdést is tisztában látjuk, az egésznek a hátterére rávilágítottál. Szép napot, jó munkát.
Nektek is, sziasztok.
Szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója volt velünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.